Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanárral, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet igazgatójával, Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt professzor dr. Nagy Zoltán egyetemi tanárt, az orvostudományok doktorát, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet megbízott főigazgatóját. Kedves doktor úr, úgy tudom, hogy egy nagyon szép bibliai idézetet fog nekünk elmondani, és arra kérem, hogy ezzel kapcsolatban a gondolatait legyen kedves elmondani nekem is a kedves hallgatóknak.
Igen, a bibliai idézet Lukács evangéliumából való, mégpedig a 24. fejezetből, egy nagyon jól ismert történet, az Emmauszi történet. Ennek egy általam szeretett aspektusát szeretném megosztani a hallgatókkal. Két tanítvány bandukol rosszkedvűen Emmausz felé. Állítólag az egyik tanítvány az Jézus nagybátyja, a másik annak fia, tehát az unokaöccse. Beszélgetnek rosszkedvűek, az áttért drámát nyilván lehangoltan tárgyalják. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt mente velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Eddig a bibliai idézet. Ezen én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi is a hit, és egyáltalán a mi viszonyunk Istennel, a kereszténységgel, Jézussal. Ha azt várják, hogy azt mondjam, hogy ez egy bombasztikus élmény kell ehhez, egy nagy dráma, egy zuhanó repülőben a fohászkodás, akkor azt hiszem, hogy nem az én világom. Én azt gondolom, hogy a napi életünkben egy állandó probléma, hogy felismerjük-e az Urat, ráismerünk-e, és tudunk vele kapcsolatot kialakítani. Egyszer Egyiptomban voltam, és egész furcsa körülmények között megismertem egy kopt keresztény üzletembert, aki arról beszélt, hogy számára a hit olyan, mint a rádióadás, és ehhez egy vevőkészülék kell, és az ember megkapja a vevőkészüléteket, akkor megkapja a hitet. Szóval valóban mi is a hit, ez egy óriási nagy titok. Ugye nem szeretünk róla beszélni, szégyenkezünk, főleg mi férfiak, hát ez egy olyan asszonyos dolog, női dolog, a gyengék dolga, az egyház az inkább a idős nénik problémája, pedig nem így van. Egy kiváló teológus azt mondja, hogy a hit a legvégső szorongásaink és a világ nagy kérdéseinek tárgya, témája, face, ez a ultimate concern. Egy könyvet is írt erről. Arról van szó megítélésem szerint, hogy a napi életünkben valóban látjuk-e, meg tudjuk-e tapasztalni, tudjuk-e fogni azokat az adásokat, ami az Úrtól jön. Érdekes módon, főleg a tudományban kollégáim sokszor úgy jutnak a hithez, hogy csodálják a világ gyönyörűségét. Ez főleg az agykutatók között van számosan, tehát Szent Ágotai professzor volt az egyik legkiválóbb, aki erről nagyon szépen írt. A másik nagy terület, ahol a csodálat tölti el az embert, ugye az a fizikusok. Az atomfizikusok, nem is az atomfizikusok, hanem a kozmológusok, ugye a világ mindenség, a végtelenség. Ott megüti az embert a kreáció csodálata, elképesztő gazdagsága. Tehát van egy ilyen megközelítése is, vagy útja a hithez jutásnak. De a másik út az, amikor az élet-halál nagy kérdéseivel áll az ember szembe, és valahol a végső megoldásként a hit adja a receptet. Tehát amikor az Emmauszi történetet olvas az ember, akkor az merül föl valóban, fölismerem-e a napi életbe, megtapasztalom-e, és tudok ehhez a kérdéshez viszonyulni. Hát ezért nekem egy kedves ige helyez az Emmauszi történet.
Köszönöm szépen. A következő kérdésem pedig az lenne, ha gyerekkoráról, a fiatalságáról, a szüleiről mesélne a kedves hallgatóknak.
Édesapám közgazdász volt, édesanyám pedagógus volt, mindketten hívő emberek, különösen édesanyám, aki jó lehet evangélikusnak keresztelték, de katolikus középiskolába járt, keresztény légkörbe nőttünk föl a húgommal. Jó tanuló voltam, végig kitűnően érettségiztem.
Melyik iskolába járt?
Az Apácaiba jártam. az akkor is gyakorló gimnázium volt, nyújhírű gimnázium. Középiskolai években a matematika, fizika tetszett legjobban, biológiát is szerettem. Negyedikben pszichológiát tanultunk, és akkor valahogy elköteleződtem a idegrendszer irányába, tehát ezt egy olyan csodának tartottam akkor, és mai napig is így vagyok vele, hogy hát így lettem aztán orvos, és végül is ideggyógyász. Kétségtelen, hogy először a patológiát választottam, abból szakvizsgáztam, tehát ugye az akkor nagyon erősen a morfológiahoz kötődtem, tehát ami vizuálisan megragadható, látszik, az úgy számomra egy olyan tényszerű és objektív volt, aztán ezt követően ideggyógyászatból, pszichiátriából, elmegyógyászatból, idegrendszeri patológiából szereztem szakképesítést, és tehát aztán én nagyon sokat dolgoztam a sztrókkal és a vaszkulás neurológiából is, amit tehát tulajdonképpen az én közvetlen területem. Tehát így alakult ki a szakmai pályám, már egyetemista koromban is tudományos megközelítés a kérdéseknek izgatott, tehát a pályámat végigkísért a kutató munka, így is kerültem több külföldi laboratóriumba, elég sok nagy centrumba jártam, és hát szinte az egész világot bejártam. Az elmúlt 20 év az inkább már a tanítmányokkal telt, azt büszkén mondhatom, hogy a Semmelweis Egyetemen az egyik legtöbb PhD hallgatóval dolgozó professzor vagyok, és hát több mint 25 hallgató, tehát PhD hallgató védte meg a téziseit, és lett PhD az én irányításom mellett, úgyhogy ez egy sikere az életemnek, a tanítványi kör.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Én annyit szeretném még a kedves hallgatóknak elmondani, hogy nem mondta ezt annyira pontosan, de én tudom az életrajzi adataiba, hogy 1966-ban szerzett általános orvosi diplomát, ugye, summa cum laude minősítéssel, és utána lett az, amit ön elmondott, hogy ezekből a patológiából, neurológiából, pszichiátriából és neuropatológiából szerzett szakképesítést jeles minősítéssel. És 1981-ben a orvostudományok kandidátusa lett, doktor úr, és 92-ben pedig az orvostudományok doktora címet szerezte meg. Mesélt a külföldi tanulmányutakról. Úgy tudom, volt kint Montrealban. Milyen élményei voltak például ott kint? Azért nagyon sok felé járt a világban. Tehát nem csak Montrealban volt, hanem volt kint Moszkvában, Berlinben. Mikre emlékszik ezekkel az utakkal kapcsolatban? Milyen élményei voltak? Ami a hallgatókat is érdekli, ilyen érdekesebb élményekre gondolok.
Hát nagyon bombasztikus élményeket hirtelen nem tudnék
nem is kiválok öntől
vezetni. Ugye ezek a városok számomra így az emlékbe úgy összefolyva, hát rengeteg munkával, laboratóriumban eltöltött idővel teltek. Már Montrealba sikerült családdal kijutnom, nem mondom, hogy egyszerű volt. Tulajdonképpen
még abban az időben
volt. Abban az időben volt, és hát nagy volt a csábítás, hiszen behívtak az intézetbe, és egy jó pozíciót ajánlottak, de hát végül is emiatt is, meg hát nagyon kötöttem a szüleimhez, illetve akkor már csak édesanyámért hozzá, és hát nem akartam egyedül hagyni, és így végül is hát természetesen hazajöttünk, tehát család így együtt volt, a két gyerek és feleségem, és hát a hétvégeket együtt töltöttük, és mivel ugye egy idegen közegben voltunk, a család nagyon összeérett, tehát nagyon-nagyon összeforrott, hiszen a hétvégek együtt, a hétközben pedig a sok munka, mondjuk ez. Hát aztán tehát azok nagyon valahogy úgy megtudták, hogy egy kis magyar családként van, és aztán annyi sok szeretetet kaptunk tőlük, amit tényleg mai napig is kellemes emlék. Nagyon gyorsan segítettek megtalálni a kinti baráti kört, és aztán sok kellemesen eltöltött időre. Emlékszem, sokat utaztunk ugye a környéken. Montreal ugye francia-angol kultúra, ennek egy varázslatos elegye. Sajnálatos, hogy éppen abban az időben volt az a nyelvi törvény, ami hát ugye Quebecet franciává tette, és nagyon sok angol távozott, tehát az a kettős kultúrából inkább egy francia kultúra lett, ezt már nem értük meg, mert mi visszajöttünk. Aztán hosszabb időt töltöttem az Egyesült Államokba a családdal, Bethesdába, Washingtonba. Hát ez egy egészen más hangulatú hely volt, ugye Montrealban egy egyetemi klinikán dolgoztam, annak a minden egyetemi bájával és hangulatával, hangulatával és hallgatókkal, ott oktattam is. Az USA-ban ott ugye az NIH az egy úgy kell képzelni, egy versenyistáló, ahol 4000 kutató egymást taposva igyekszik nagy eredményekre és megcsinálni a saját jövőjét. Egy ridegebb, keményebb verseny, nagyon nagy versennyel, nagy-nagy profizmussal megszervezett intézmény. Hát nagyon tanulságos volt, és azt hiszem, hogy ott is azért az eredmények jók voltak. Rengeteget dolgoztam, volt, hogy még az első karácsony, majdnem az estig dolgoztam, bent kellett lenni, akkor sejteket tenyésztettem, és a sejtek mindig elpusztultak, és hát egyszerűen jobban aggódtam, már értük, hogy végre, csak itt jegyzem meg, a 16. kísérlete sikerült azt a sejtet fölnövesztenem, amiből aztán nagyon szép eredmények lettek. Hát az a karácsony, aztán a 14. kísérletnek a nehéz munkája és sikertelensége volt.
Ha jól tudom, akkor 2016-ban kim volt Kínában is egy orvos csoport.
Igen, és
a Rétvári Bence államtitkárnak a vezetésében voltak kint.
Igen, igen.
Milyen élmény volt Kínában lenni? Egy csodálatos világ.
Na hát meg kell mondom, 3 napot töltöttünk, 3 nap végig.
Tehát olyan sok ideje azért
értekezletekkel, úgyhogy olyan sokat nem látunk, de most áprilisban újra kimegyünk, most már a munkatársaimmal 5-en kimegyünk, és előadásokat fogunk tartani. Ez a kínai orientáció, az egy hivatalos kormány által kezdeményezett, igen, és hát javasolt kapcsolatrendszer, és hát nagyon-nagyon jó színvonalú kínai orvosokat, nagyon kiváló embereket ismertünk meg, már voltak itt az intézetet meglátogatni, kedvesek, kulturáltak, és valahol a viselkedésükbe a 4000 éves kultúra valahogy tetten érhető, úgyhogy nagyon jó élmény volt, és hát nagyon szép eredmények vannak a kinti klinikán. Tehát én remélem, ez egy érdekes út lesz majd. Tehát az talán egy hetet fogunk kint tölteni.
És akkor jobban megismerik Kínát, ugye?
Hát Kínát nem, de
mondjuk azt... De mennek.
Azt a kisvárost, ez tényleg egy kisvárosban megyünk, 6 millió lakosú.
Hogy hívják ezt a kisvárost?
Yangzhou.
Yangzhou.
Igen.
Ez egy tartomány is, ha
jól tudom. Egy tartomány is, és annak a fővárosa. Ez egy jó egyetem, van egy nagyon, igen. Azt mondják, hogy ez egy viszonylag új város, csak 2600 éves.
Ez a viszonylag új, ugye? Igen. Repülővel mentek ki, gondolom.
Igen.
És nem tudom, hogy milyen időbe értek Kínába, de a repülőről nem látták véletlenül a kínai nagyfalat?
Nem láttam. Éjszaka
pedig
mentünk,
ez egy nagy élmény.
Hajnalba értünk. Borzasztó, azért Shanghaiba mentünk, és Shanghaiba, hát az száll le a repülő, hát a falanszterszerű toronyházak, mind lakóházak. Shanghaiba több mint 20-26 millió lakos, igen, van, ez egy borzasztó, igen, nagyváros, és igen, valahogy ez borzasztó a polúció, tehát szinte napfényt alig láttunk azon a 3 nap alatt, még ilyen ködös, esős és rendkívül rossz levegő volt, az nagyon kellemetlen volt.
Igen, és amit még szeretnék mondani, hogy érdekes, nem tudom, hogy biztos megfigyelte, hogy olyan érdekes Ázsia szag van, amikor kilép a repülővel. Nem tudom, hogy észrevette.
Ez nem maradt meg.
Ez
nem maradt meg. Az érdekes, az, amikor Moszkvában lesz az ember, az a Moszkva szagot érzi.
A Moszkva szagot,
az is érdekes, hogy az amerikai repülőtereknek is van egy sajátság. Az úgy megjegyeztem. Igen. És mikor Berlinben, még az átkos időszakban voltam Berlinben, akkor a berlini tisztítószereknek a szag olyan jellegzetes volt, mikor az ember belépett egy középületbe, akkor is a klinikán dolgoztam, tehát a klinikák volt egy olyan szaga. Ez érdekes, hogy az ember megmarad. A szag az egy nagyon mélyen, a memóriának az egyik legmélyebben megszervezett percepciós minősége, tehát a szagok azok nagyon-nagyon megmaradnak. Sokáig, egész életen keresztül szagok, illatok, igen, ez érdekes.
Értem. A kínai emberekről akkor jó véleménye van.
Nagyon, abszolút.
És a kínai kosztról, a kínai...
Ja, nagyon szeretem, nagyon.
Azt nem vettem még észre, hogy van egy európai kínai koszt, és hát van egy tipikus kínai
persze,
koszt,
teljesen
ég és föld.
Igen, nagy tapasztalatom nincs, de nem sok köze van, igen.
A következő kérdésem az lenne, megint egy személyes kérdés, hogyha a családját már kezdte el mesélni, hogyha a családjáról mesélne a kedves hallgatóknak.
A feleségem iparművész volt, 4 évvel ezelőtt vesztettem őt el, és hát ez nagyon-nagyon megrázott, és mai napig is még nem tudom kiheverni, azt nem sosem fogom ezt kiheverni. Két gyerek született, a lányom az irodalom-esztétika szakos tanár, de négy gyerek anyja is. Most kezdett el dolgozni az evangélikus egyház keretében, hátrányos helyzetűekkel, részben menekültekkel, részben pedig a fiatalkori büntető és végrehajtó intézetbe is jár. A fiam pedig orvos, anesteziológus, Bécsben él a feleségével, és ott van két unokám, a lányomnál meg négy, úgyhogy hat unoka, boldog nagyapja vagyok.
Gratulálok! Annyit még elmesélnék önnel kapcsolatban, amit a riport előtt mondott, hogy ön tudom, hogy főigazgatója egy nagyon jelentős intézménynek, de hogy azon kívül ön még változaton praktizál. Hogy mit jelent önnek a gyógyítás? Mert ez egy teljesen más munka, mint ennyi embert, szakembert irányítani.
Igen, hát az ember több lábon áll, és talán egy kicsit túl sokon is. Tehát az egyetemben is, Szemüvegész Egyetemben is egy napot töltök a Városmajori Klinikán, és a többi időt pedig itt a intézetben. Na most a vezető beosztás, tehát az irányító beosztás egészen más tulajdonságokat követel meg, más adottságokat követel meg, mint az orvosi munka. Egy intézményvezetés ma komplikált egészségügyi ellátó helyzetben, ami most nagy átalakulásban van, rendszerbe kell gondolkozni, lényeglátásnak kell lenni, stratégiát kell tudni összerakni, és ugye az egyfelől az intézmény, az intézet iránti elvárásoknak, az adottságoknak, az anyagi feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Jó munkat társakat kell kiválasztani, tehát a személypolitika az ember kezébe van, és hát ugye a gazdálkodás, tehát a forrásokból kell erőn, sokszor erőn felül teljesíteni, tehát ez a vezető feladata, de mondjuk a személyes kapcsolat nekem nagyon fontos a betegekkel, hiszen főleg, hogy öregszem, valahogy, nem is ezt furcsa mondani, és talán szégyellem is, de feledékeny vagyok, de bölcsebb lettem. És a betegnek sokszor a rendelőben a bölcs tanácsokra van szüksége. Nagyon sok olyan beteg érkezik a rendelőmbe, akiket már vizsgáltak, és akkor össze-vissza kivizsgálták, rengeteg leletet hoznak, és akkor rám nézik, és azt mondják, hogy és most mi várható? És ez a mi várható, az a jövőtől való aggodalom, a rettegés a haláltól, a felelősség a család felé, hogy is alakítsa az életemet. Na most itt azt hiszem, hogy a tapasztalt orvos, akinek hát sajnos 50 év tapasztalata van, egészen furcsa ezt kimondani. Szóval a lényeg az, hogy itt ez a fajta lényeglátásom, és talán emberi tanácsaim többet érnek, mint hogy én megerősítsem, vagy cávoljam a diagnózist. Persze, hogyha hát úgy látom, hogy félrecsúszott a beteg sorsa, akkor igyekszem korrekt irányba terelni. Nagyon érdekes tapasztalat, amikor a halálos betegség kell küszködő betegektől menekülnek az orvosok, rettegnek szembenézni azzal, hogy megmondják a betegnek, mi a baja. Pedig ez is kötelesség. Volt egy nagyon kiváló belgyász professzor, aki ugye írt is egy ilyen könyvet, hogy a halálba vezetés tudománya. Tehát hihetetlen felelősség az, hogy ha valaki ilyen egzisztenciális határhelyzet felé indult el, tehát definitív elmúlás vár rá, akkor mi az a jó szó, ami emberileg fontos, vagy fontosabb, mint az, hogy háromszor egy, az akármi. Itt kerülünk vissza a beszélgetésnek az egyik indító gondolatához, ugye a hit, és egyáltalán, hogy miért is vagyunk, hogyan is vagyunk. Ugye szokták mondani, hogy a tudománya hogyan, a filozófia, de főleg a teológia a miértek erre adja a választ. Tehát valóban ez két aspektusa. Sokan csak a megöregedés során, vagy az öregség, a búcsú küszöbén kezdenek arra gondolni, hogy valóban mi értelme volt az életüknek, mi vár rájuk, mi lesz a családjukkal, és akkor ez a ultimate concept, ahogy Tillich fogalmazta, ez a mindent átfogó szorongás, ez az, ami lögdösi az embert sok irányba is, és erre van egy alternatíva, és persze ez nagyon nehéz nap mint nap megtalálni. Éppen az említett teológus, aki német teológus, evangélikus teológus, azt hiszem 20. század egyik legnagyobb ilyen értem gondolkodója, aztán az Egyesült Államokba került ki, és ha jól emlékszem, Bostonba, aztán filozófiát tanított, nagyszerű könyvei vannak, és nagyon komoly kérdéseket tudott nagyon jól és nagyon őszintén fölvetni és megválaszolni. Ugye tehát az, hogy mi a hit, ez egy nagyon szép könyvben foglalkozott, meg a létezés bátorságával, Courage to be, ez azt hiszem ez magyarul is megjelent. Tehát mindkettő a lét, nem lét, a hit, a nagy dimenziók felvetése és megválaszolásának igényével íródott. Visszatérve, tehát mi a hit? Ez egy adomány, kétségtelen adomány. Könnyű annak, aki a családból ezt megkapta, de ez nem automatikus. A hitet ápolni kell. Volt egy nagy evangélikus gondolkozó és teológus és pap a Deák téren, ugye Keken András. Ő mondta, hogy a hitért naponta meg kell küszködni, és nem mond igazat az, aki azt mondja, hogy minden nap egyformán hit, nem igaz. Vannak az emberek időszakai, amikor abszolút nem hisz, amikor az egészet nem és érte, hogy, és aztán vannak időszakok, amikor meg nagyon egyértelmű, nagyon evidens, hogy egy kozmológiai térben élünk, és hát felettünk, körülöttünk a mindenség ura van. Tehát ez egy rendkívül nehéz kérdés megítélésem szerint, és ugye Tillich azt mondja, hogy a tudat alattink, tudat felett, ő analitikusan próbálta értelmezni, lehet azt így is, lehet máshogy is értelmezni, pszichológiailag. Na most ez a találkozás, ez nem jó, ha így kimondom, de nem mindig a egyház keretein belül történik. Az egyház is a maga hitével küszködik, és ugyanúgy meg kell harcolnia azért a hitért, mert ez egy elemi, egzisztenciális valami, és ezt mindenkinek egyénileg kell megtenni, vagy végigharcolni. Érdekes módon, ahogy említettem, az öregedéssel a határ közelében az ember erre sokkal nyitottabb, mint mikor a dolgok jól mennek, és úgy minden a simán megy, akkor nem is szereti ezeket a kérdéseket fölvetni. Nem tudunk erről beszélni. Na most ez azért is van, mert egyáltalán magyar beszédkultúránk, vagy gondolkodási módjaink, kultúránk nem erre alakult ki. Talán könnyebben beszélnek erről az angolok, vagy a franciák, németek, nem tudom, németül nem tudok jól annyira, francia meg pláne, de mondjuk az angoloknál jobban megjelenik ez a fajta verbalitás, tehát egyáltalán a fogalmi rendszerünk, a beszédünk is sem kellően plasztikus ezen a területen, az ember akadozik és kerüli, próbálja megkeresni a szavakat, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon is fontos kérdés, és erről kellene, meg lehetne többet beszélni.
Doktor úr, nagyon szépen köszönöm ezt a szép és őszinte beszélgetést, amit most elmondott nekem és a kedves hallgatóknak is, amit meghallgathattunk, és kívánom, hogy azt a mérhetetlen nagy tudást, ami önben van, és az a mindennapos késztetés, hogy az embertársain, a beteg embereken segítsen, ezt még minél tovább tudja folytatni. Mert azt hiszem, hogy a mai napig is az orvosi eskü szerint él, és ez áthatja a gondolatait. És ön is tudja, hogy a Jóisten, ahogy eddig is, támogatja. És a gyógyító munkájába biztos vagyok benne, hogy segíti. Úgyhogy engedje meg, hogy hagyj köszönjek el öntől, és a kedves hallgatóktól dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanárral, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet igazgatójával Molnár Péter beszélgetett.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallják.
Szeretném megköszönni minden adományt, felajánlást, a lelki és az anyagi felajánlást, hogy tudjuk tovább hirdetni az örömhírt, az evangéliumot, közvetíteni az Isten szeretetét. És tovább is, ha tehetik, kérjük, hogy lelkileg, vagy ahogyan lehetséges, anyagilag is támogassák a rádiónkat.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallották.
A megújulás reménye.
Országos keresztény véleménykutatás. www.amor.hu.
Jobb közösségi önismeretünkért kérjük, töltse ki ön is anonim internetes kérdőívünket március 20-áig honlapunkon.
amor.hu.
Mária.
lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.